Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét, amelyet egyházunk kijelölt Mózes első könyvéből. A harmadik fejezet első 13 versében találjuk megírva következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok. És ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Ámen. Foglánk helyet. Kedves testvérek, sokak által jól ismert ez a történet. Úgy gondolom, hogy hittanórán itt-ott találkoztunk már ezzel a nagyon jól ismert történettel. Ha másért nem, akkor azért, mert a Biblia harmadik fejezetében található azért, aki arra adja a fejét, hogy talán kevésbé helyes módon a legelejétől akarja a Bibliát végigolvasni a legvégéig, ugye a Bibliát nem így kell olvasni, de aki így akarja, az is találkozik ezzel a történettel, hiszen a harmadik fejezetre még az ember annyira nem szokott elfáradni a Szentírás olvasásában, az majd Mózes második könyvénél következik el, amikor az ember belefárad, vagy a harmadiknál. Tehát azért ezzel még úgy nagyjából mindegyikünk találkozott élete során, ige hirdetési alapigeként nem olyan nagyon gyakran kerül elénk, hát ezt most így adta az egyházunk, hogy ezt vegyük elő, és sokaknak talán az a cím ugrik be erről a történetről, hogy ez a bűnbeesés története. A bűnbeesés története. És ebben az az érdekes, hogy ebben a történetben, amit felolvastam, sem az a szó nem szerepel, hogy bűn, és sem az a szó nem szerepel, hogy bűnbeesés. A címeket, azokat a könnyebb tájékozódás miatt, meg így a hivatkozás miatt találták ki, hogy azokat odaírják, de ugye az egész Biblia tulajdonképpen egy összefüggő szöveg volt, amiben nehéz volt tájékozódni, tehát az, hogy bűnbeesés, így ezt a címet, ezt a Biblia szerkesztői adták, de akkor tulajdonképpen nem szerepel az eredeti szövegben, de akkor miért így ismerjük ezt a történetet, hogy a bűnbeesés története? És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy itt miről van szó, hogy miért írták le ezt a történetet, ahhoz először is zárójelbe kell tennünk ezt, hogy bűnbeesés. És keressünk ennek a történetnek valami másféle címet. Talán lehetne egy olyan címet is adni neki, amit lehet, hogy jobban megértünk, mint a bűnbeesés, és ezt mindjárt megmagyarázom, lehetne olyan címet adni neki, hogy a bújócska. Tulajdonképpen erről van szó, hogy az ember elkezd bújócskázni. Hogy az ember önmaga elől, az Isten elől, egymás elől, mások elől elkezd bújócskázni. A célja az, hogy elbújjon, hogy a Teremtő Isten ne találjon rá. És akkor itt van itt szó bűntudatról, van szó szégyenről, van szó rejtőzködésről, van szó mismásolásról, van szó arról, hogy én biztos, hogy nem, én nem tudom, hogy mi történt, én biztos nem vagyok a felelős, a másik ember a felelős. Akkor amikor kifogynak ebből az indokból, hogy ki a felelős, akkor Éva már elkezd mutogatni a kígyóra, tehát ő szedett rá, és biztos vagyok benne, ha tovább írták volna ezt a történetet, a kígyó is mutogatott volna valakire, hogy hát engem meg Ádám szedett rá, vagy nem tudom, tehát ilyen kis körbeírós történet lett volna. Csupa olyan kifejezések ezek, a szégyen, elrejtőzés, bűntudat, mismásolás, felelősség áthárítás, amik bennünket a mai napig, gyerekeket, felnőtteket, minden embert meghatároznak. És hogyha azt mondom, egy felnőttnek azt mondom, hogy hát ez amit mondjuk valamit teszel, ez a bűnbeesés történetének a következménye, akkor biztos vagyok benne, hogy ő egy ítélkező lelkésznek fog engem tartani, de hogyha azt mondom, hogy ez a történet arról szól, hogy mi emberek bujkálunk egymás elől, bujkálunk a felelősségre vonás elől, bujkálunk önmagunk elől, az igazság megismerése elől, akkor rögtön kiderül, hogy ez a történet, ez rólunk szól. Rögtön érteni fogjuk, hogy mi ma is ezekkel a kifejezésekkel találkozunk, ezek a kifejezések, ezek az élmények, ezek a tapasztalatok meghatározzák az életünket. És pontosan ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ez egy olyan történet, ami a maga értelmében valóságos és szimbolikus, tehát bennünket meghatároz, ez az emberekről szól. És nem úgy kell ezt a történetet látnunk, mint ami egyszer megtörtént valamikor. Ez egy szimbolikus történet, tehát ez nem szó szerinti történet. Ez egy olyan történet, ami arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi emberek hogyan tudunk rosszak lenni, hogyan tudunk rossz döntést hozni akkor, hogyha az Isten jónak teremtette a világot. Hát ez egy olyan kérdés, ami filozófusoktól kezdve, teológusokat, minden embert érdekel, hogy testvérek, ha Isten jónak teremtette ezt a világot, akkor hogyan kerül bele a rossz? Hogyan tudok rosszul dönteni? És miért döntök rosszul, hogyha az Isten színültig jónak teremtette ezt a világot? Engedelmesség helyett mi is sokszor választjuk az engedetlenséget. A jó helyett választjuk a rosszat. És akkor vannak következményei a tetteinknek, el kell számolni egyszer a tetteinkkel. Ezért egyetemes ez a történet, és ezért kerül bele az őstörténetbe, mert ez a kérdés, hogy hogyan tud az ember rossz döntést hozni, és miért tud egyáltalán az ember rossz döntést hozni, és ami az érdekesebb, hogy miért húzódik az ember szíve, meg a döntései, ők könnyebben talán a rossz döntések felé, és kevésbé a jó, és a Isten számára, vagy Isten szerinti jó döntések felé. Komoly veszélyeket rejt az ezen való gondolkodás, ugyanis, hogyha szó szerint veszük ezt a történetet, akkor, hogy egyszer megtörtént, Ádám volt a bűnös, Éva volt a bűnös, akkor tulajdonképpen azt fogom elérni, hogy én azt gondolom, hogy nekem ehhez a történethez semmi közöm nincsen. Ez egyszer megtörtént, miért így történt, lehet vádolni Ádámot, lehet vádolni Évát, lehet vádolni a kígyót, mi közöm van nekem ehhez a történethez. Hát az a közöm, hogy ez a történet, ez leírja az én életemet is, az én döntéshelyzeteimet is. Mert minden ember szabad döntéseket tud hozni az életében. Hát kezdjük itt, hogy az Isten ezt megengedi nekünk. Hát Isten nem azt mondja, Isten azt mondja, hogy dönthetsz, ahogy te szeretnél. Dönts úgy, ahogy jónak látod. De vigyázzál, mert ha rosszul döntesz, annak lesz valami következménye. Ha jól döntesz, annak is lesz persze következménye. És az ember éppen a szabadsága miatt, hogy az Isten felnőttnek tekinti az ember, tud rosszul dönteni. Nem Istentől indul ki a rossz, hanem az emberből. Hogy az Isten felnőtt emberként tekint mindegyikünkre, megszabja az életnek a játékszabályait. Az életnek teljesen világos játékszabályai vannak. Ott van a 10 parancsolat, ott van a szeretet nagy parancsolata, ott vannak a jézusi példázatok. Teljesen világosak az életnek a játékszabályai. Az, hogy mi ezt folyamatosan áthágjuk, az, hogy mi a 10 hogy urvacsorázunk, az azt bizonyítja, hogy nekünk mindig szükségünk van arra, hogy újra megtisztuljunk, hogy bűnbocsánatot kapjunk, mert bele sodródunk a rosszba, bele megyünk a rossz döntésekbe, mert bele kényszerít az emberségünk miatt, az emberségünk a rossz döntésbe. Ez a történet azt mondja el, hogy hogyan képes az ember rosszul dönteni. És egyáltalán azt, hogy ez mit okoz mindannyiunkban. Hát az, amire az úrvacsora megoldás. Mindegyikünkben okoz szégyenérzést, bűntudatot. És aztán jön a bújócska. Aztán elkezdünk bujkálni. Elkezdünk először önmagunk elől bujkálni. Aztán elkezdünk a másik ember elől bujkálni. Elkezdünk a család elől bujkálni. Elkezdünk húzódni mindenféle történetek mögé. Á, nem is én voltam, nem én tehetek róla, stb. Pontosan ez történik minden döntésünkkel, hogy következménye van a döntésünknek. Itt ezt látjuk, hogy igen, ezt tetted, akkor annak van következménye. És sokféle értelemben lehet ezt mondani, hogy következménye lesz. A rossz döntésnek nem csak az a következménye, hogy van valami büntetés. A rossz döntéseinknek az a következménye, hogy abból további rossz döntések fognak születni. Hát ezt hívjuk úgy, hogy szoktam hallani, ilyen negatív spirálba kerül az ember, hogy egyszer rosszul dönt, onnantól szóval jönnek újra a rossz döntéseknek a lehetőségei. A történet mindannyiunkról szól, és éppen ezért gondolom azt, hogy a bűnbeesés kifejezést olyan zárójelbe kell tennünk, kevésbé szeretem ezt a kifejezést, be kell valljam őszintén, mert a bűnbeesés szerintem tompítja ennek a történetnek a drámaiságát. Bűnbeesés az olyan, mintha azt mondanám, hogy én, hát úgy beleesek, hát nem tehetek róla, de beleesek. Aztán ott van a kifejezésben az, hogy ez mondjuk, hogy ilyen teológiai szakifejezés lenne, hogy bűnbeesés. Hát ez a történet, ez fogalmazzuk másképpen, arról szól, hogy én messze tudok sodródni a döntéseim miatt az Istentől. Én tudok rosszul dönteni. És szabad vagyok. És erre a szabadságra nagyon sokan vágynak, és sokak számára ez a cél, de a szabadsággal mi emberek nagyon nehezen tudunk jól élni. Azt tartom nagyon érdekesnek, hogy Isten olyan nagy szabadsággal ajándékozott meg mindannyiunkat, hogy Isten azt mondja, hogy dönthetsz, ahogy szeretnél. Mérlegelj, tedd mérlegre a szavaidat, a tetteidet, a döntéseidet. Itt van nekünk a 10 parancsolat, itt van a szeretet nagy parancsolat, tehát van, amihez tudunk visszanyítani. Isten bennünket felnőttnek tart, viszont az ember nem tud élni ezzel a szabadságával. Minél nagyobb hatalmat akar az ember magának tudni, annál inkább Isten akar lenni, és annál inkább gyerekké válik. Ez borzasztóan érdekes, hát nem? Ezt látjuk a történetben, hogy ebben a történetben minden lezajlik, ami egy óvodai udvari játék során van. Van rábeszélés, van elkövetés, aztán bűntudat, bújócska, felelősség áthárítás. Hát aztán mi van még itt? Hát persze itt van a nem én voltam kezdetű játszma. Más a hibás, nem én kezdetű mondatok, gondolatok, a másra kenés, más hibáztatása. Isten ajándék a szabadság, de mint látjuk, ezzel nagyon nehéz jól élni. És meggyőződésem az, hogy Jézus nélkül egyszerűen nem tudunk ezzel jól élni. Tehát Jézus mondja meg nekünk, a 10 parancsolat mondja meg nekünk a játékszabályokat. Jézus nélkül hogyan tudnánk, hogy mi a szeretet? Jézus nélkül hogyan tudnánk, hogy mit jelent önfeláldozóan élni, mit jelent megbocsátani, honnan tudnánk ezeket a szabályokat az életben? Talán sehonnan. Ezért jött Jézus, ezért mutatta meg, hogy hogyan kell élnünk, mit kell tennünk. De nem azt jelenti mindez, hogy a ma embere, aki oly nagyra tartja magát, végtelenül gyerekesen viselkedik. Nem ezt jelenti. Hogy a ma embere, aki magát mindennél nagyobbra tartja, Istennek tartja, az ember tulajdonképpen hibára halmoz. És az menekül a felelősség elől, és az Isten számára végtelenül gyermekké válik. Ma böjtbe lépünk, ma van böjt első vasárnapja, és böjtben mi történhet? Ez egy nagyon fontos kérdés. Például az történhet böjtben, az előttünk álló 6 hét során, hogy azt mondom, hogy nem bújócskázom az életemben tovább. Hát befejezem ezt a játékot. Befejezem ezt a játszmát. Nem hárítom tovább a felelősséget, hanem rálépek arra az útra, ami véleményem szerint a legértékesebb, az Isten előtti őszinteség útjára. A bőjt az nem csak valamiről való lemondás. Nem csak valamit most nem csinálok, amit eddig csináltam. Nem csak erről szól, hanem nem lehetne a bújócskázásról való lemondásnak is az ideje. Hogy akkor most őszintén odaállok az Isten elé. És most nem mondom azt, hogy Uram, az én szüleim tehetnek erről. Istenem, most a rendszer tehet erről, most bármi tehet erről. Hanem azt mondom, hogy Uram, hát látod, itt vagyok, rossz döntéseket hozok az életemben. Segíts nekem ebből kikeveredni. Azt gondolom, hogy ez a fajta bújócska, ez nem csak a gyerekek, hanem a felnőtteknek a kedvenc játéka is. A felnőttek is ugyanúgy nagyon szeretik ezt a játszmát játszani. Hát ez lehetne a bőjtünknek a lényege, hogy valahogy kihúzódjunk ebből a játékból. Amikor Isten keresi az embert, akkor abban a kérdésben az is benne van, hogy te ember, te a helyeden vagy? Te jól érzed ott magad? Jól érzed ott gubbasztva, a bokor alatt bujkálva, a fatörzse mögött, mindig azt nézve, hogy mikor jön valaki, mikor fog téged valaki meglátni, mikor látja meg a mezítelenségedet valaki, neked ez jó, hogy jól érzed magad ezen a helyen? És ez már bőven nem a bújócska kérdése, hogy jó búvó helyet találtál-e, hanem annak a kérdése, hogy ahol vagy, az a te helyed? Hogy ott te jól érzed magad, ott te önmagad vagy, ott te őszintén az vagy, akivé Isten teremtett téged. Istentől távol lenni, az nem jó hely. Isten elől elbújni, az csak az elején tűnik jó mókának, de utána nem jó. Az nem egy jó hely. A bűnbeesés szerintem ezt jelenti, hogy az ember talál egy búvóhelyet magának, és úgy gondolja, hogy el tud bújni a felelősségre vonás elől. De ez nem jó hely. Mint ahogyan a... Bocsánat, hogy ezt a játékot ilyen nagyon sokszor most idehozom, talán nagyon egyszerűvé teszi ezt a gondolkodást, de szerintem jó szimbolizálja, hogy a bújócskában is, hát az első negyed óra az fantasztikus élmény, amikor az ember nem találják meg, de negyed óra után végtelenül unalmassá tud válni, hogy nem találják meg az ember. Főleg akkor, amikor már véget is ér a játék, és az ember még mindig bújócskázik. És azt hiszi, hogy még tart a játék, és ő nyerte meg, holott már régen vége a játéknak. Jó dolog persze elbújni, de örökké ott élni, az életemet úgy élni, hogy mindig félek attól, hogy mit fog ehhez szólni az Isten. Mit fog ehhez szólni a másik ember. Mit fog... Nem vállalom azt, hogy mezítelen vagyok. Most ezt képletesen kell érteni, ezt a mezítelenséget. Hogy azért ez a kiszolgáltatottságomról szól, hogy testvérek, én ilyen... Itt van az összes gyengeségem, látjátok a gyengeségeimet. Ugyanez a családomban, hogy látjátok, hogy gyenge vagyok. Látjátok, hogy erőtlen vagyok. Látjátok, hogy hozok rossz döntéseket. De szeretnék ezen változtatni. Szeretnék Isten szerint élni. A bűnt is így kell értenünk, kedves testvérek, hogy az, ami távol van az Istentől, ami tőle el van szakítva, ami tönkre van téve. A bűn az a hely, ami nem jó hely. Kedves testvéreim, boldogok a szabad emberek. Boldogok azok, akik ma vagy ebben a bőjtben abba tudják hagyni ezeket a játszmákat. Boldogok azok, akik elő tudnak bújni, akik elő mernek bújni, és akik oda mernek állni Isten elé, mert az az igazán jó hely. Az van a helyén, aki Isten mellett van, aki ott éli az életét. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megvalljuk előtted azt, hogy mi is olyan sokszor menekülünk. Menekülünk önmagunk elől, a saját dolgaink, a saját gondolataink, a saját érzéseink elől, de menekülünk a családunk elől is, menekülünk előled is, és aztán azt vesszük észre, hogy az egész életünk egy menekvés. Hogy olyan jó lenne egyszer megállni, olyan jó lenne egyszer előjönni, előállni, odaállni a másik ember elé, odaállni te eléd, és azt mondani, itt vagyok, én hoztam a rossz döntést, én viselem a következményeit. És akkor tudjuk, Istenünk, hogy te meg tudsz bennünket vigasztalni, jó útra tudsz bennünket terelni, vissza a helyes útra. Istenünk, ebben segíts nekünk, ebben a mostani bőjtben. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.